Jól lét. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, akár a halasradio.hu-n, akár a 92.9-es hullámhosszon tartanak velünk. Ez itt a Jól Lét magazin, Hírek Anita szerkesztésében. Ma Csillag István gyógytestemelőt fogom kérdezni a gerincről, annak ártalmairól és a védelme érdekében megfontolandó teendőkről. Már is kezdünk, hallgassanak bennünket.
Jól Lét. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat a Halas Rádió Jól Lét magazinjában. Ma a mozgás szervrendszerünk oszlopos tagjáról, a gerincről fogunk beszélgetni, Csillag István gyógytestnevelővel. Istvánnal tegeződni fogunk, hiszen öreg diákként üdvözölhetem itt a stúdióban is. Szervusz István, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és most a szolgálatunkra állsz válaszaiddal.
Szia Anita, köszöntöm én is a hallgatókat.
István, vezess be bennünket, kérlek, a gerinc védelmének témakörébe. Hogyan épül fel a gerinc oszlop? Milyen elemei vannak? Hogy működik?
Hát a gerinc oszlop csigolyákból épül fel, a csigolyák között porckorongok helyezkednek el. Hát a gerinc oszlopnak ugye több szakaszra oszthatjuk. Van 7 nyaki csigolya, van 12 háti, van 5 ágyéki, aztán a keresztcsont, majd a farokcsigolyák következnek, amik vagy össze vannak csontosodva, vagy nincsenek, ez emberektől függő.
És mi a szerepe a gerincünknek? Miért olyan fontos szervünk?
Azért, mert többen helytelenül, vagy kevésbé helyesen fejezik azt ki, hogy azt mondják, hogy a gerinc a testünk tartó oszlopa. Közben azért a gerinc önmagában kevés lenne, hogy megtartsa a testünket, hanem kell hozzá az izmok, az izületek és a szalagok munkája is bőven. Tehát az lenne a szerepe, és egyfajta rugózást ad a testünknek, ez a pont a porckorongok által, amik ugye a porckorongok úgy tevődnek össze, hogy van bennük egy ilyen külső gyűrűkből álló rész, meg egy belső kocsonyás réteg, és pont ezek adják a rugózást a gerincnek, és minden csigolya között, majdnem minden csigolya között helyezkedik el belőle egy.
Milyen mozgásokra képes a gerinc?
A gerinc 4 mozgásra képes. Előre-hátra hajlításra, valamint balra és jobbra hajlításra. Itt azért elég nagy funkciót tölthet be, meg ez embertípusonként más is, mert van, aki nagyon hajlékony, ez nemenként is más, van, amelyik hölgyek általában hajlékonyabbak, mint a férfiak, akkor ez korfüggő is, tudjuk, kisgyerekek sokkal mozgékonyabb gerincsel rendelkeznek, mint a felnőttek. Úgyhogy ez sok mindentől függ, de a fő funkciója ez a 4 mozgásnak, az előre, hátra, a balra és a jobbra.
Ezért is fontos, hogy már kiskorban elkezdődjön a gerincvédelme?
Az egyik legfontosabb dolog a gerincvédelme szempontjából a megelőzés. Ezért már kezdőszülőknek, már csecsemőkorban is nagyon fontosnak tartom azt, hogy ne sietessék a kisgyerekek fölülését, fölállítását, hanem hagyják a kúszó-mászó korszakot minél tovább kinyúlni. Ugye az ember felegyenesedéséből adódik az, hogy 2 lábra helyezkedett, ami a gerincnek a legrosszabb, és ezért nem szabad erőtetni azt, hogy minél hamarabb felüljenek, minél hamarabb felálljanak, hanem ameddig ők gondolják, addig kúszanak, mászanak.
Ezt nagyon jó, hogy mondod, mert a munkám során én is ezt tapasztalom védőnőként, hogy a kismamák hajlamosak erre, hogy hamar sietessék a mozgás fejlődés szakaszait.
Büszkék a gyermekükre, és igen, szeretnék megmutatni, igen, a családtagoknak azt, hogy az ő kisgyerekük már tud ülni, tud állni, hogy milyen ügyes, mondjuk 8 hónaposan, csak azt nem tudják, hogy ezzel nem jót tesznek, hogyha kényszerítik felülésre, felállításra őket.
Milyen hatások érik a gerincünket? Ugye mindennapokban felsorolásképpen, ha elmondanád, hogy körülbelül mivel számolhatunk az életünk során a mindennapokban?
A hatásoknál, hát leginkább ugye 2 dolog hat a testünkre, a gravitáció, valamint a saját testsúlyunk. Inkább az, hogy milyen testhelyzetekben érik ezek a hatások a testünket. Tehát például egy ülő helyzetben duplán terhelve van a gerinc, mint egyébként más helyzetekben, van a helyben álló testhelyzetben is, mintha mozognánk. Mert egy ülő helyzetben ugye a szék mondjuk alátámasztja a fenekünket, ugye a gravitációs húzza lefelé a saját testsúlyunk, a szék meg is támasztja alulról, és ezáltal pont az ágyéki csigolyák fokozott terhelésnek vannak kitéve, ami által a porckorongban a vérellátásunk az nem működik rendesen, és később ugye ez nagy esetben gerincsérvek kialakulási forrása lehet.
Remélem, hogy sok ülő munkát végző hallgatónk figyelmét felkeltették előző mondataid. Egy picit most arról szeretnék kérdezni, hogy mi a különbség a gyógytestnevelés és a gyógytorna között?
Hát alapvető különbség van közte. A gyógytestnevelés az többnyire ugye, ahogy a nevéből is adódik, iskolához kötött. Ugyanis keretek között oktatjuk a gyógytestnevelést. A fontos benne az, hogy leginkább a gyógytestnevelés maga a megelőzésre helyezi a fő hangsúlyt, de ha már kialakult betegségről van szó, akkor legalább a szinten tartást tartja maga előtt a legfontosabbnak, tehát hogy a gyermek állapota ne romoljon tovább. Ha lehet, nyilván javítunk rajta, vagy igyekszünk javítani rajta, de az lenne a lényeg, hogy megakadályozzuk azt, hogy tovább romoljon az állapota. A gyógytorna az pedig az akut betegségekkel foglalkozik, műtét utáni helyzetekkel, azoknak a rehabilitációjával, vagy az idősebb korúak ízületi betegségeinél fordulhat még elő, hogy gyógytornászok foglalkozzanak velük.
Munkád során hogy tapasztalod, hogy a gyerekek, a fiatalok hogyan élik meg a gyógytestnevelő órát?
Különbözőképpen. Vannak nagyon hálás tanítványok, és akik nagyon komolyan veszik az saját elváltozásaikat, és mindent megtesznek érte, és le a kalappa előttük. Van, akik egyszerűen nem hajlandóak tudomást venni róla, hogy van, és ez ellen valamit kellene tenni, vagy ennek a javulása érdekében is kellene, vagy lehetne valamit tenni, és vannak olyanok is sajnos, akik nem hajlandóak egyszerűen orvoshoz se fordulni vele, mert talán úgy gondolom sokak részéről megszégyenítőnek tartják, hogy valaki gyógytestnevelésre járjon.
Hát ezt szomorúan hallom. Beszélgetésünket Csillag Istvánnal pár perc múlva folytatjuk, most egy kis zene következik.
Jól lét. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
A Jól lét magazin legújabb adását hallgatják, melyben Csillag István gyógytestnevelővel beszélgetek a leggyakoribb gerinc ártalmakról és azok megelőzéséről. Tudomásom szerint a gyermekek és fiatalok körülbelül 2/3 része rendelkezik a gerinc valamilyen fokozatú elváltozásával. Melyek a leggyakoribb gerinccel kapcsolatos ártalmak, elváltozások?
A gerinccel változásoknak rengeteg fajtája van. Nehéz ezt köznapi nyelven megfogalmazni, de azért megpróbálom. Amikor azt látjuk, hogy egy kisgyerek idézőjelben kifejezve puposnak látjuk az ő hátát, akkor az azt jelenti, hogy a háti görbülete a gerincének a normálisnál, úgy mondják hivatalos nyelven, hogy a fiziológiás görbülete nagyobb a megengedetnél, vagy a normálisnál. Ezen kívül ugye ennek következményeképpen a hasi görbülete a gerincnek, az úgynevezett lordózis szakasz, kompenzálásképpen az is megnövekszik, és akkor nem csak pupos lesz a hátacskája, hanem a hasa irányába is nagyobb görbület keletkezik. Még tudni kell ugye, hogy a gerinc az kettős S-alakot ír le, és ez a kettős S-alak, ez változik valamilyen mértékben, hogyha elváltozás van a gerincen. Hogyha nyíl irányban nézzük, tehát függőleges irányban a gerincet, akkor oldalirányban nagyon sokféle fajtája lehet az eldeformálódásnak, mert oldalirányba kitérhet a háti szakasz is, aztán kompenzálásként az ágyéki a másik oldalon, valamint még ezeknek az elcsavarodásai kombinációi lehetnek, amik már elég komoly betegségként jelennek meg, amikor már az iskolába járás, ülés is problémát okoz a diákoknak.
Én tudok hanyagtesttartásról, gerincferdülésről, ezek között mi a különbség?
A hanyagtartás az tulajdonképpen az egy olyan állapot, amikor összefügg a nemi érés folyamatával, főleg a lányoknál jellemzően, ugye, amikor a mellkasuk környékén elkezdenek növekedni, és többen szégyellik ezt, és próbálják takargatni. És így a válcsúcsukat előre ejtve használják. Ez az egyik fő oka a hanyagtartásnak. A másik az, hogy ha megnézzük, akkor könnyebb egy picit gönnyébben tartani magunkat, mint egyenesen kihúzva, mert az izomfeszüléssel jár, és ez a lezserebb testtartás, ez egy kicsit divat is. És azért ez fejtik a hanyag testtartás fogalmát tulajdonképpen, de ugye, ha ezt sokáig űzik, vagy sokáig fejtik ki ezt, sokáig tartják magukat ilyen hanyag testtartásban, akkor az előbb említett fokozott háti kifózis, vagyis a háti görbülete a gerincnek megnagyobbodik, ami már elváltozásként kezelhető, vagy kell, hogy kezeljük.
Mondhatjuk, hogy egy folyamat hatására hosszabb idő elteltével alakulhat kórossá, például a hanyagtesttartás.
Igen, hát ez egy divatbetegség is, és akkor, hogyha ez egy huzamosabb ideig ezt megtartják, hogy a diákok vagy a gyerekek maguknak, akkor elkezdődik már egy gerincfedülés egy bizonyos szakasza, és akkor már gerincfedülésről beszélünk.
A hanyagtesttartás, ez csak a fiatalabb korosztályra jellemző? Ezt így kijelenthetjük, vagy nem?
Leginkább, én úgy gondolom, hogy leginkább ez az iskolás korra tehető. Annak is ugye a hatodikos kortól fölfelé egészen gimnáziumis iskolás korig.
Milyen jelei vannak a leggyakoribb gerinccel kapcsolatos elváltozásoknak? Vegyük például a hanyagtesttartást vagy a gerincferdülést.
A jelei a hanyagtartásnak azok teljesen egyértelműen láthatók, lógnak a kis kezei a gyerekeknek, előre esnek a vállaik, kicsit puposan tartják magukat, és ilyen izomból feszületlenül járnak, kelnek, ülnek, és ez egyértelműen az. Ha már gerinc elváltozásról beszélünk, amikor már kialakult, annak az a különbség a hanyagtartás és a gerinc elváltozás között, hogyha már hanyagtartásban ül, és megkéri valaki, hogy húzza ki magát, akkor ezt könnyen meg tudja tenni. Kihúzza, hátrahúzza a vállacskáit, egyenesül kiemeli a fejét a törzséből, és ez nem okoz neki fájdalmat. Még a gerincferdült már nem tud rendesen felülni, és néha az arcán is megjelenik egy-egy ilyen fájdalomra utaló elváltozás, vagy elhúzza a száját. Tehát látszik, hogy az neki már nagyon kényelmetlen, mert ugye beálltak a csigolyák, kevésbé bírnak kimozogni, és egy apró fájdalmat ez már hoz magával.
Hány éves kortól tartott fontosnak a gyógytestnevelés bevezetését?
Hát én úgy gondolom, hogy ez egy életre szóló dolog lehetne, és éppen itt van szerepe, amit már korábban beszéltünk, hogy a csecsemőkortól kezdve. Ha megnézzük azt, már azzal is gyógytestnevel a szülő, hogyha nem engedi, hogy egyoldalasan feküdjön a csecsemő hason, hanem ha átfordítja a fejecskéjét a másik irányba, akkor nem lesz deformálódott a fejecskéje neki. Utána ugye a kúszás folyamatában is egy csomó olyan dolgot végez, olyan gyakorlatokat, amelyekkel az izmai fejlődnek, és nem fog kialakulni a gerinc elváltozása. Aztán ezek később, ahogy az izmaik növekednek, a csontosodások folyamán ugye a tej az kijön, a tej a csontokból, és ugye megkeményednek, egyre kevésbé fognak már a csontok dominálni, egyre inkább majd az izmok veszik át a szerepet, és ezért a tartó szerkezetként az izmok munkája majd nagyon be fogja folyásolni azt, hogy most lesz elváltozása, vagy nem. Figyel-e rá, vagy sem?
Köszönöm szépen a válaszait, de egy kis szünet után azonnal folytatjuk.
Jól lép. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Köszöntök mindenkit a Halas Rádió Jól lét magazinjában. Ma a gerincoszlop ártalmairól és a gerincünk egészsége érdekében megfontolandó teendőkről beszélgetek Csillag István gyógytestnevelővel. István, folytassuk tehát a beszélgetést. Kérlek, mesélj egy kicsit a tapasztalataidról. Hogyan látod, hogy mik a legnagyobb kockázatok a gerinc károsodását tekintve?
Én úgy látom, és egyre inkább mondhatom azt, hogy ez a meglátás, ez valós dolog is, hogy a legnagyobb ártalmat a gerinc számára az ülés jelenti. Mivel ülés közben ugye, ahogy már az előbbiekben korábban említettem, hogy a porckorongok vérreellátása nem igazán működik. Ezért a mai napokban már négy betegségnek mondható a gerincsérvek kialakulása. És a gerincsérveknél még az is fontos tényező, hogy általában a nőknél gyakoribb, az első helyen, ahol megjelenhet az az ágyéki szakasz, és a második leggyakrabban megjelenő hely, az pedig a nyaki szakasz, főleg az adminisztratív munkakörben dolgozó hölgyeknél, már pedig a hölgyek leginkább ugye olyan munkahelyen tudnak csak elhelyezkedni, ahol ilyen adminisztratív tevékenységet folytathatnak. És ugye a fej súlyánál fogva nyakra is nagy teher nehezedik, amikor ugye egy kicsit lefelé nézünk, a monitor előtt dolgozunk. Ezek mind azt befolyásolják, hogy a nyaki gerincsérv kialakuljon. Ezért tartanám majd fontosnak a későbbiekben elhangzó tornáztatását.
Rendben, már is arra is rátérünk. Szemem előtt vannak a iskolás gyerekek a nagy súlyú táskájukkal, iskolás táskájukkal. Ez is hozzájárul, ugye, a rossz testtartás kialakulásához és ezzel a gerinc károsodásához hozzájárulhat?
Bizonyos értelemben hozzájárulhat. A véleményem szerint viszont nem annyira jellemző. Régebben voltak ezek az oldaltáskák. Akkor azt mondták, hogy egyoldalassá válik a gyerek. Utána átértünk ezekre a hátizsákokra, aminél azt hittük, hogy majd kiegyenesedik a gyerek, de mivel a táska súlya 5 kiló minimum, amennyit könyv van benne, és azzal járnak iskolába, ezért a gyermekek azt csinálják, hogy kompenzálásképpen még jobban előrehajolnak, és még nagyobb háti görbületük alakul ki ezáltal. Leginkább úgy gondolom, hogy egy mellkason hordható táska lenne a megoldás, ami ugye nem megvalósítható.
Érdekes elgondolás.
Mert ott legalább kiegyenesednének. Nyilván szerepe van az, hogy a táska mennyire tömött, csökkenteni kéne biztos a táskák súlyát is.
Hogy látod a mindennapokban, hogyan tudnánk óvni a gerincünket? Milyen praktikákat tanácsolnál?
Hát leginkább egy nagyon-nagyon hasznos dologra hívhatnám fel a hallgatók figyelmét. Ezek a nagy gimnasztikai labdák hasznosságát tudom. Úgynevezett aktív ülésként szokták diagnosztizálni, hogy ezeken a nagy labdákon, ahol lehetőség van rá, ott úgy kellene ráülni, vagy azon kellene dolgozni, hogy a comb, illetve a lábszár által bezárt szög 100 és 120 fok közötti legyen, mert akkor kerül a legkisebb súly a gerincre. Ezáltal ugye, hogy a labdán ül, állandó mozgásnak van kitéve, ami ugye az állandó vérkeringést segíti elő a porckorongokban. Sajnos vannak olyan munkahelyek, ahol ezeket a nagy labdákat nem támogatják. Arra is van megoldás, hogyha valaki ülő munkakörben dolgozik, és nincs nagy labdája, vagy nem használt nagy labdát, akkor körülbelül olyan fél óránként, ha csak annyit tesz meg magával, hogy nyújtózkodik egyet, vagy föl kell, és megkerüli a székét, és úgy ül vissza, már azzal is nagyon sokat hasznosat tesz a gerince érdekében. Ugyanez vonatkozik, ugye, mivel azért jó nagy számban napjaink nagy részét ülőhelyzetben töltjük el, pihenésképpen otthon is a tévénézés, vagy hogyha a diákjainkba gondolkodunk, akkor számítógép nélkül már a tanulás is elképzelhetetlen, ugye az mellett a DVD, az Xbox, a videó. Sokat mondták ezt a nagyszüleink is, hogy ez nem jó irányba vezet, és a testünk, a gerincünk szempontjából teljesen igazuk volt, mert ezek mind székhez kötik a gyerekeket. És hogyha egy kicsit odafigyelünk rájuk, akkor tudjuk azt, hogy ha ezeket a tevékenységeket űzik, akkor ezt a nagy labdán teszik, megfelelő testtartásban, akkor talán már tesznek annyit a gerincük érdekében, hogy ez később fog esetleg kialakulni, vagy ki sem alakul azok az elváltozások, amik a későbbiekben majd fájdalmat okoznának nekik.
A hétköznapok egyéb területén, például alvás vagy utazás során gerincünk érdekében milyen teendőink vannak?
Hát alvás során a leginkább az oldalfekvés javasolt. Akinek már volt mondjuk egy ágyéki gerincsérv műtéte, vagy küszködik hátfájással, akkor annak javasolt, hogy oldalt fekvésben egy pici párnát, egy kis párnát tegyen a combjai közé, és úgy feküdjön, mert az nem engedett érdeit összecsukódni, és kényelmes helyzetben tartja a gerinc ágyéki szakaszát. Ez mindenképpen javasolt. Az ágyból való felkelésnél nem rögtön felüléssel kellene kezdeni, hanem le kellene csúsztatni a két lábat a földre, és utána próbálni oldalt felülni, ez sokat segíteni azon, hogy ne rögtön legyen teljes terhelésnek kitéve a gerincnek az az adott szakasza, amire éppen a súly nehezedik. Autóvezetés közben ott az a minimum, én úgy gondolom, hogy óránként legalább egyszer meg kellene állni, és ha más nem, akkor egy a friss levegőn, oxigéndús környezetben egy háromszor nagyon óvatosan legugolni és fölállni. Ez az éberséget is fokozza, a gerincet is óvja. Ha erre még sincs lenne lehetőség, akkor a szabad végtagunkkal általában azért szabaddá tudjuk tenni, főleg egy hosszabb úton, hogy valamelyik végtagunk, amelyik szabadon van, azt folyamatosan mozgatva tartjuk, a lábunkat kinyújtjuk, visszahúzzuk, oldalra mozgatjuk, miközben ugye a bal lábunk többnyire szabad, a jobb lábunk az kevésbé, azért lenne tanácsos megállni az óránként, hogy a jobb lábunk se az a merev gázpedálos fékezős állásban legyen. És ugyanígy a felső testünkkel is, hogyha nyújtózkodunk, lehet, hogy azt hiszik a szembejövők, hogy integetünk nekik, de inkább higgyék ők azt, mint hogy a gerincünk beteggé váljon azáltal, hogy nem tesszük ezt meg.
Köszönöm szépen a jó tanácsaidat. Hamarosan visszatérünk Csillag Istvánnal, és a gerinc védelme érdekében megfontolandó teendőkről beszélgetünk továbbra is.
Jól lép. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Üdvözlöm a hallgatókat mai egészségvédő magazinunkban itt a Halas Rádión. Vendégemmel, Csillag Istvánnal a gerinc problémákról beszélgetek. Sorra vettük eddig, hogy milyen feladatai vannak a gerincoszlopunknak, milyen hatások érik a mindennapokban, illetve hogyan óvhatjuk a káros behatásoktól. Most István, azt szeretném megkérdezni, hogy milyen egyáltalán a helyes testtartás, milyen támpontokat tudnál számunkra adni annak érdekében, hogy saját magunk is otthon felmérhessük, hogy jó-e a testtartásunk.
Érdekes kérdés, mert magának ennek a helyes testtartásnak nincs definíciója. Tehát nincs megállapítva az, hogy kell tartani a testünket ahhoz, hogy jól érezzük magunkat, vagy hogy elkerüljük a gerincfeldülést. De azért lehet látni, és tudni kell, hogy a gerinc egy függőleges egyenest kell, hogy leírjon. Ezáltal, hogyha a vállaink előre dőlnek, és nincsenek hátra húzva, azt már észrevehető, tehát a vállcsúcsokat hátra húzva, leginkább egy egyenest a fejünktől egész a talpunkig kialakítva. Azt, hogyha ezt oldalról nézzük, akkor lehet így megállapítani, és leginkább az lenne, hogy egy egyenesnek megfelelő testtartást kellene felvennünk, nem hátraeső, vagy nem előreeső vállcsúcsokkal, hanem hátrahúzottakkal.
Megpróbálom vizualizálni az elmondásra, tehát én úgy képzelem, hogyha figyelembe vesszük ezeket a pontokat, amiket az előbb elmondtál, tehát például a fejbúbunk, vagy a fejcsúcsunk, a vállak, mondjuk a térd, meg a sarok, ezek, hogyha egy vonalban vannak, akkor mondhatjuk, hogy helyes a testtartásunk álló nyugalmi helyzetben.
Így van, álló helyzetben így helyes. Ülő helyzetben is azért hasonló, ott is nagyon fontos lenne az, hogy 90 foknál azért nagyobb dőlésszöget zárjon be a comb, illetve a lábszár, hogy nagyobb testsúly nehezedhessen a lábszárra, mint a gerincre, mert hogyha derékszög vagy az alá csökken ez a szög, akkor ugye már az egész testsúly a gerinc ágyéki szakaszára tevődik. Ugyanúgy hátrahúzott vállak, emelt feje, nyakat ki kell emelni a törzsből, ez nem egy szakszerű kifejezés, de azt hiszem, hogy magunk előtt látjuk ezt a fogalmat, hogy mit jelent az, hogy nem belesüppedve, összeroskadva, hanem tényleg izomból, amennyire lehet kényelmesen megtartva magunkat.
Esetleg megfogadhatjuk-e nagyanyáink tanácsát a babzsákkal kapcsolatban ez esetben? Tehát a fejünkre téve a babzsákot vagy egy könyvet, könnyebb elérni ezt a helyes testtartást?
Könnyebb kialakítani, ebbe biztos vagyok. Mondjuk a könyv az hamar leesik, de a babzsák az megfelelő eszköz lehet arra, hogy például egy szép karcsú, egyensúlyozott járást normális testtartással azt a babzsák nagyon jól ki tudja alakítani. Még arra kell figyelni, hogy hogyan járunk. Helyes testtartás része az a járás közben, hogy a talpunk az guruljon végig a sarkunktól a lábujjunkig, a térdünk is megfelelően hajoljon, ne túl feszítsük, amikor a lépést befejeztük. Tehát legyennek egy dinamikája, egy hullámzása a mozgásnak, a járásnak.
Milyen szakemberek vesznek részt a gerinc ártalmak kialakulásának felkutatásában?
Először is már amikor egy kis baba megszületik, rögtön a gyermekorvos megvizsgálja. Ha valamit észlel, hogyha a csípőcskéje nem úgy áll, hogyha a combredői nem olyanok, egyik lábon a combredő több, mint a másikon, akkor javasolja, hogy ortopédus vizsgálja meg. De mindenképpen az ortopéd szakemberek azok, akik leginkább ki tudják deríteni, ha a gerincnek valami problémája van, mert ők tovább küldik röntgenfelvételekre, illetve ha szükséges, akkor CT vagy MRI vizsgálatokra utalják a betegeket, és ha olyan mértékű az elváltozás, akkor az ortopéd szakorvosok végzik el a sajnálatosan bekövetkezhető műtétet is. De iskoláskorról, ha beszélünk, akkor az iskolaorvosoknak van nagyon nagy szerepe ebben az iskola orvosok mellett dolgozó védőnőknek, mert ők fogják az éves szűrés alkalmával kiszűrni azokat a diákokat, akiknek valamilyen irányú elváltozásuk van, vagy ők észlelik, és ebbe azért nekünk itt Kiskunhalason nagyon nagy szerencsénk van, hogy az iskolaorvosunk dr. Major Csilla, és ő tényleg nagyon lelkismeretesen is, és jól végzi a munkáját a középiskolás korosztály tekintetében. Ő kiszűri és tényleg továbbítja az iskolánk felé is, valamint elküldi ortopédushoz is, elküldi a röntgen felvételre is az ortopédus által. Aztán felnőtt korban már ugye a házi orvos vagy észreveszi, vagy panaszok alapján hívja fel a figyelmét rá a felnőtt vagy az idősebb ember, és akkor a folyamat ugyanaz utána is, mint az előzőkben mondtam, hogy az ortopédus esetleges műtét a vizsgálatok után.
Még egy picit mesélj nekünk, kérlek, a gerinc torna és a gerinc védelme során használatos eszközökről. Milyen eszközök ezek? Hogyan használjuk őket?
Ezek az eszközök közül, ami általam többször említett nagy labda, az nagyon hasznos eszköze ennek, de vannak olyan eszközök is, amik már komolyan gerincfedülésnél akár éjjel, akár nappal, és akár különböző méretben is használhatosak. Ilyenek például a műanyag fűzők, amikbe úgy kell belebújni, mint egy ingbe, egy ruhába, vagy mint régen, amit használtak a hölgyek, olyan fűzőről van szó, csak nem ruhaanyagból, hanem műanyagból, és alatta van a ruha, és ez éjszaka is, van amelyik éjszakai viseletre, és jó, van amelyik pedig nappalira, de a kettő az nem ugyanaz. Ezek megtámasztják oldalról a gerincet, és hasznos támaszt adnak ezáltal neki. A nagylabdával kapcsolatban még el szerettem volna mondani, hogy az nem csak az ülés szempontjára jó, hanem azok különböző olyan gyakorlatok végzésére, amik nagyon hasznosak a gerinc számára. Fekvésben, hanyatfekvésben, és nem csak erősítő gyakorlatokkal, hanem nyújtó gyakorlatok szempontjából is nagyon jók, ugyanis az, hogy az izmok rugalmasságukat ne veszítsék el, nem csak erősíteni kell őket, hanem nyújtani is, ezáltal tudják majd megtartani a rugalmasságukat, ami nagyon fontos, hogy később ugye ne, hogy szakadjanak izomrosban, vagy egyéb elváltozás következhessen be az izmokban. Azon kívül még egy fontos dolognak tartom azt, hogy mindenki azt hiszi, hogy a gerincnek van baja, akkor csak a hátizmokat kell erősíteni, illetve most már talán tudjuk, hogy nyújtani is, de közben legalább ugyanakkor a szerepe van a hasizmok erősítésének is, mert a hasizmok ugyanúgy támasztják a gerincet, mint a hátizmok, csak ugye azok a hastól kevésbé láthatóak. Tehát nagyon felhívnám a figyelmet arra, hogy a hasizmok erősítése legalább annyira fontos, mint a hátizmoké, és ezzel nagyon sokat segíthetünk a gerinc tartásán.
Köszönöm szépen átfogó válaszaid, igen hasznos a hétköznapokban is könnyen átültethető tanácsaidat.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Jól lép. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Az előző percekben Csillag István gyógytestnevelővel beszélgettem a gerincoszlop egészségéről. Ne feledjék, hallhatók vagyunk online a halasradio.hu weboldalon, illetve adásaink visszahallgathatók a hangalbumban. Ezen kívül még Facebookos profilunkon is felelhetők vagyunk, használják ki, keressenek bennünket. Jól lét magazinnal készülünk a következő héten is. Most Hírák Anitát hallották.